hogy miért, a tulajdonos mindig keresi azt, hogy próbáljuk úgy, hogy nagyon szereti a vörös bort, tehát igazából, hogyha lenne ilyen lehetőség.
Lehet, hogy nem tudok a hegyalján kellett volna birtokot venni, ugye?
De ez nyilván az alakult, tehát hogy
meg egyébként, ugye,
a Tokaj hegy az a házasságból jött, nem egy döntés volt, tehát neki számára, de nagyon szereti a vörös bort, és akkor ugye ezért is mindig, hogy próbálkozunk különböző dolgokkal, próbálkozunk, hogy mi az, amivel esetleg egy kicsit ilyen kitrunk. Tehát ez a kísérletezés, ez amúgy, ez benne van, ez a kíváncsiság, kísérletezés, játékosság, ez szerintem kifejezetten egy aspektus annak, amit csinálunk, és ez a narancsból is így született meg, ez 100% hástevelőből készült, mi úgy találtuk, hogy a hástlevelű szőlő erre tökre alkalmas.
Akkor legalább ennyiben különbözik ugye a narancsborok 90%-ától, ami nálunk azért leginkább Pinot Gris, tehát...
Igen. És a fontos dolog, hogy a technológiai narancsbor a színe annyira nem narancs, és most már vissza is térek ugye a pohárban lévő furmintra is, egészségetekre. A mi stílusunkat azt általában úgy írják rá, hogy nagyon-nagyon-nagyon tiszta. Tehát kristálytiszta és őszinte.
És mi ezt az őszintét ezt érzem. Már hogy a...
Hogy általában, tehát hogy mi nem akarjuk azt, amikor egy fogyasztó a borunkhoz nyúl, és akkor úgy érezze, tehát hogy nagyon, tehát a fogyasztók nagyon félnek attól a bor kapcsán, ez a bor egy tipikusan ilyen termék, hogy néha a fogyasztó hülyének érzi magát, és szerintem vagy hogy úgy érzi, hogy neki ehhez szaktudás kell ahhoz, hogy fogyassza, hogy neki értenie kell, hogy mi az, hogy a boltos megkérdezi, hogy akkor melyik, hogy nyilván ez most már változik, amúgy sokat változott, de hogy az embernek van egy képe arról, milyen borboltba menni, és hogy az ember nem okvetlen, hogyha nem ért a borokhoz, akkor lehet nem is okvetlen, annyira szívesen teszi be a lábát, mert hogy nem tudja hová nyúljon, nem akar ügyetlen lenni, nem akar rossz döntést hozni. És hogy a mi boraink igazából olyanok, amik szeretnénk a fogyasztóknak egy olyan őszinte bort nyújtani, amikor az ember beleillatol, megkóstolja, akkor megérti, hogy mi van a pohárban, és ennek például az egyik aspektusa az, hogy az összes száraz borunk az mint fajta bor. 100%-ig egy fajtából készül. Uh-huh. És ez nyújt egy lehetőséget a fogyasztónak arra, a magyar fogyasztók egyébként szeretik a fajta borokat, a magyarok, németek szeretik, franciák például egyáltalán nem. Hogy mondjuk azt mondja, hogy hát én megkóstolok egy furmintot, és akkor mi egy olyan furmintot szeretnénk csinálni, amit ha az ember megkóstol, akkor azt tudja mondani, hogy váó, szóval ilyen tud lenni egy tokai furmint, és ez érthető, és kellemes, és nem nagyon száraz, nincsen hordóba rakva, és így készül nekünk ez a birtok furmint, amit hoztam. Szerintem egy jó példája igazából, és az egyetlen dolog, amit ki akarunk fejezni, vagy az a dolog, amit ki akarunk fejezni ebből a palacból, az tényleg csak az évjárat, a fajta, meg maga a termőhely, de inkább főként a fajta. És igazából így van egy kép az embernek a furmintról, és szépen megcsináljuk úgy, hogy van benne egy pici maradék cukor, hogy kikerekítse.
Ezt akartam, hogy mennyi a maradék cukor benne körülbelül?
Most nincs előttem, szerintem ilyen 4 körül szokott lenni. 23 évjárban nagyon szép savak voltak, akkor lehet, hogy felment az 5-6-ra is.
Andi, annyira kíváncsi lennék, mert én valamiért azt feltételezem, hogy ez a bor, ez neked nagyon bejön.
Igen.
Igen. Akkor jól gondoltam. Már azért 1-2 éve ezt...
Mert őszinte azért. Nem tudom, hogy ez mit. Azok gondolkodtam, hogy azért megy be az ember, ha nem ért hozzá, én vagyok, most én testesítem meg. A borboltban megkapja ezeket a hülye kérdéseket, hogy... Szóval nem tudom, most ezt hirtelen, hogy miért, de hogy... Például mit jelent az, hogy őszinte? Nem tudnám megmondani, de olyan tényleg nem... Tehát nem kell olyan sok... Nem kell olyan sokféle jelzőt hozzáragasztani, hogy hozza azt, ami. Tehát, hogy... Vagy ezt rosszul fejtettem meg, hogy az őszintesége azt jelenti, hogy ez a bor az, ami, és nincs benne semmi humbug.
Így van. És nem is az humbug, hanem, hogy... Igen. Teljesen jól mondtad. És a humbug alatt azt értem, hogy nagyon sokszor olyan, amikor az ember megkóstol egy bort, és a fogyasztó esetleg már mielőtt megpróbálna véleményt alkotni, akkor megmondja a kóstolót prezentáló ember, hogy itt az a fontos, itt azt kell érezni, és ha nem érzed, olyan érzésed van, akkor így, meg úgy.
Akkor rosszul kóstoltad.
És hogy ez teljesen rendben, ha valakinek nem tetszik az a bor. És az is teljesen rendben, ha ez a bor nem tetszik valakinek. Hogy ez egy szubjektív dolog, tehát ez nagyon finom dolgok vannak spenótból, de hogy nem kell mindenkinek azt tennie. És ez tök oké. És hogy És szerintem a borászatban biztos benne van az a magukban, a készítőkben is, tehát a borászokban is egy félelem, hogy hogyan fogalmazza meg a borát úgy, hogy minél több embernek tetszen, vagy hogyan fogalmazza a barát úgy, hogy éreztetni tudja azt, hogy ennek valamiért tetszenie kell valakinek. Mm-hmm. És ugyanakkor meg nehéz dolog, nehéz beleilleszteni a mostani fogyasztóközönségbe, hogyha volt itt más borászom műsorban, biztos ő is beszélt ilyenekről.
Ám is van, nem volt senki.
Biztos mondják, hogy a fiatalok így, meg úgy, meg a mit tudom én, de hogy mi úgy vagyunk ezzel, hogy a tulajdonosnak van egy víziója, ők szeretik ezek a borokat, fogyasztják ezek a borokat, beszélnek róla, és most már inkább arra próbálunk figyelni, hogy azok az alapértékek, amiket a tulajdonosok is képviselnek, tehát ez a kíváncsi, most mondtam ugye egy párat, ugye, most mondok egy párat, tehát ugye ez a kíváncsiság, kísérletezés, ugye, amit mondtunk egyszer, van egy ilyen játékosság, egy kis, de ez inkább Lindner úrtól, aztán van ugye a természet szeretete, ugye ez inkább Degenfeld Sándortól, ugye a grófnő édesapjától, ugye aki egy ilyen vadászkastélyban nőtt fel, nagyon sokat vadászott, erről könyvet is írt, hogy az hogyan passzol a természetben, nyilván ennek is most már egy kicsit más konnotációja van, de ez nyilván ez egészen más volt egy abban a korszakban. És ugye a természet szeretete ugye a mai formájában, ugye az organikus termesztésben, a biodiverzitásnak a növelésében jelentkezik, ami óriási munkát és szakturást igényel, magyarul is beszéltek szívesen. A természet szeretete, a grófnőtől pedig leginkább ez a közösség, tehát ő mindig az az ember volt, a grófnő mindig az az ember, aki szervezi
Hány éves a grófnő?
55-ös születésű.
Most már mondjuk el a keresztnevét is.
Mária.
Gróf Degenfeld Mária.
Gróf Degenfeld Mária. Uh-huh. És igen, csak amikor a céghez kerültem, akkor Máriának hívtam, és akkor mondta, hogy hát azonnal találjunk ki valami mást, jó? Tehát, hogy lehet Mrs. Linner, lehet bármi más, de nem keresztnév, és akkor... Igen. És akkor mondtam, hogy hát akkor én leszek grófnőnél, mert akkor legalább...
Miért nem szeretem
hát,
már?
Idősebb nálam sokkal lehet.
És a Máriát?
Hát most nem hívok, tehát így... Nyilván.
Igen, én értem ezt. Tehát ez neveltetés.
Én nem éreztem udvariatlanságnak egyáltalán, vagy nem éreztem távolságtartónak ezt a dolgot. Meg Németországban, az is nagyon fontos, hogy Németországban más, a tegezésnek más súlya van egészen, mint Magyarországban. Ez nagyon fontos kiemelni. Tehát Magyarországon most már azért, ha nem konkrétan egy ügyvédnek a telefonját veszi fel az ember, akkor nem jellemző az, hogy nagyon... a kasszással, meg az emberrel, akivel találkozunk, nem annyira jellemző az önözés, vagy a formális beszélstílus, magázódás, önözés, igen.
Visszatérve egyébként a furmintra, mert hogy ez nem csak tudom, Andrának íz lett, hanem nekem is, de én mondjuk ismertem a tételt, én számtalanszor voltam már a birtokon és a kastélyban is, sőt, az első ott tartózkodásom, jó hosszú ott tartózkodás volt, tehát meg is szálltunk, az legalább 20 plusz éve volt, éve, és azóta rengeteget fejlődött a birtok, úgyhogy én most talán egy-két éve voltam utoljára egy nagyon nagy delegációval, amikor nyilván mindent meg is nézhettünk egy V4-es miniszteri delegációval, és olyan dolgokat láttam, amit korábban nem, mert egyrészt azóta épültek, másrészt pedig nyilván itt most mindent meg is nézhettünk. Hát ez nagyon impozáns, szóval, hogy azért, ami ott van, az azért tényleg valami.
Hát én két részre szedném a dolgot, tehát vannak azok a dolgok, amik ami adottság, amihez nekem már is sok közöm nem volt, tehát tehát maga az, hogy van egy kastély, a kastély mögött, de tényleg ilyen 50 méterről beszélünk, ott van egy nagyon-nagyon szép, ebből jól öregedő építészeti stílusban épült, bővült ki ugye ez a organikus építészeti stílusban, egy Makovesz tanítvány tervezte egész konkrétan, tehát maga a borászatépület, ugye előtte nem messze lent a kastély, és ez körüleli ugye a saját szőlőnk, ez nagyon, nagyon egyedivé teszi igazából a birtokot olyan szempontból, hogy mi úgy szóltam mondani, egy státó stílusú birtok, hogy a borturizmus, a borászat egy helyen, a szőlő közepén. És hogy
és
ez
hátul,
igen,
meg ezt... amit is mondtam, milyen pincének hívjátok?
Igen.
Tehát ami hátul a kastély mögött.
A történelmi boros pince.
Így van, igen, aminek, ha jól emlékszem, a bejáratánál...
A tampince, igen.
A talán két gönci hordó, ha jól emlékszem. Vagy ott legalábbis gönci hordókra emlékszem. Nagyon régi gönci hordók.
Hát a folyosó, amin...
Nem, mielőtt bemennénk magába a tanpincébe.
Mielőtt bemennénk, ott... hát ott van egy ilyen nagy csarnok, ugye, amiben ugye belépünk, és ugye onnan megyünk be, ugye van egy ilyen múzeum rész, ami ugye még nem alkalmas balélelésre, és utána vannak ugye bejebb ugye a hordósérelő, most nem tudom pontosan.
Ja, nem, két régi, még kint kívül, két ilyen régi.
Ja, hogy csak mutogatni.
Pontosan, tehát ilyen igen, nagyon
és
régi.
És az amúgy az ott a kibővült.
Na de...
Igen.
Az annyira jó olyat látni, mert ember nincs, aki gönci hordót látna, mint aki nem, nyilván nem a szakmával foglalkozik.
Lehet, hogy az sem pont gönci hordó, de amúgy ez a vicces, hogy a gönci, ugye, hát a kedves hallgatók közül, ugye, aki esetleg nem tudná, hogy a gönci hordónak van egy bizonyos mérete, és ez, a gönci hordó azért terjedt el így ez a szó, mert hogy ez egy mértékegység is volt egyben, és ugye a puttony, ami egy ilyen hátravehető fa eszkábálvány, amivel a szőlőt ugye arra való, hogy a leszerett szőlőt a vödörből beleöntik, és a háton egy puttonyba, ebbe a fa puttonyba ki lehet szállítani a szőlő ültetvényről, fel a lovaskocsira beönteni, és úgy megy be a nyilván most már egy kicsit máshogy működik, mert most már van bádog, meg műanyag, meg traktor, de ez sokan így működik, és a puttony is egy mértékegysége volt az aszuszemeknek, és a gönci hordó pedig annak a bornak, amit ráöntenek az aszuszemekre, hogy kiáztassák ugye azt a aszús finomságot, amiből a tokai aszú lesz, és ugye, hogy hány puttony aszú kerül egy gönci hordóba, ez egy mértékegységként is üzemeltek, most hozzá kell tenni, hogy azért ez nagyon régen volt. Tehát egy hordó, egy gönci hordó, azt hiszem 136 liter, vagy valami ilyesmi, de nem lehet hordót elkészíteni plusz-minusz 5 literes pontossággal. Persze. Szóval egy kicsit ilyen...
De az a jó, hogy maga a mértékegység, mint minőségjelölés továbbra is megmaradt. Tehát mi továbbra is azt mondjuk, ugye, hogy az aszú 3 puttonyos, 5 puttonyos, 6 puttonyos, eszencia, stb. Fordítás, máslás most azok.
Hát ez olyan, mint a 40 lábas konténer, meg ezek a mondjuk vannak még emberek, akik ezeket használják, de hogy igen, tehát valóban ez egy ilyen megmaradt, ilyen tradicionálisan ez a puttony dolog a címkén, és nyilván ez izgalmassá teszi, mert ez egy ilyen plusz sztori, hogy wow, egy ilyen régi név és szám van benne, mit jelent, hogyan, és akkor már lehet mutogatni, és hát nekünk is ezért van ugye ott kint a gönci hordó, meg mellette most már van egy puttonyunk, sőt, még van egy ilyen kis félorsós présünk is, egy kis ilyen tekerős, kurblis ilyen szőlőzúzóval, és így végig tudom mutogatni a kisvödör egyfülővödörrel, kétfülővödörrel, kármentőrrel, végig tudom mutogatni az egész procedúrát, hogy hogyan készítünk bort, hát nem mi, hanem mi, hogyha visszamenni mondjuk 150 évet, akkor így készülne a bor.
Ugye, és... hogy repül az idő? Na ezt most arra mondom, hogy ha az órára nézel, akkor látod, hogy alig van már időnk, és még egy csomó mindenről kell beszélnünk, hogy légy szíves, először a narancsbort mutass be nagyon röviden, és mindig így van, minden vendégünk ezt megjegyzi. Tehát, hogy éppen mikor kezdenénk bemelegedni, szóval, hogy mutass be röviden a narancsbort, először jön a színét, de nyilván arra figyelek fel, de mondd el, légy szíves, röviden.
Tehát, hogy a színe az... Tehát a narancsbort azért hívják narancsbornak, mert narancs színe van. A narancs gyümölcshöz semmi köze nincs, és ezt nem nagyon tudják a fogyasztók, és én nem hinném, hogy a fogyasztókkal van a baj. Tehát itt egyértelműen a névvel van a gaj, ez egy rossz megnevezése egy jó terméknek. És ráadásul a mi borunknak ugye annyira nincsen narancs színe. Ez egy olyan technológia, ahol ugye a szőlőbogyókat úgy áztatva erjesztik, mint ahogy a vörös bornál, ugye a kék szőlőt szokták, hogy a színt kinyerjék, és ezáltal a fehér szőlőből is ugye ki lehet nyerni valamennyi színt, amitől nyilván nem lesz vörös a bor, de hogy egy kicsit narancssárgás árnyalata lesz.
Bocs, hogy közbevágok, Máté, azt szoktuk mondani a nagyon mondjuk így laikus embereknek, amikor először akarok ezt bemutatni, hogy ugye a rozé úgy készül, hogy kék szőlőt fehér bőrtbor technológiával készítek gyakorlatilag
a
narancsbor pedig úgy készül, hogy fehér szőlőt vörösbor technológiával készítek, és nyilván a technológia azt értjük, hogy áztatjuk héjon, vagy nem áztatjuk héjon, hiszen pontosan. Abból kapja mindig a színanyagot a bor.
Így van.
Ugye vörösbor azért vörös, mert nagyon sokáig
ázik. Így van.
És hogy valóban ennek a színe nem olyan, de mondjuk ez azért is van, mert ha jól tudom, akkor a házlevelű héja az kevésbé fest, mint mondjuk a szürke barát.
A szürke barát nagyon fest, mert abban az epidermiszon van egy sejtréteg, ami konkrétan antocianin, tehát a konkrétan ezeket a színanyagokat termeli.
Úristen, ezért halljátok magatokat? Az előbb mondtál egy olyan mondatot, tehát te tudtad, hogy melyik fest meg, melyik nem, és erre te mondtál egy olyan mondatot, amiben 4 olyan szó volt, amit nem értettem.
Az epiderm.
És utána még mondott 3-at, nem tudom visszamondani, de valamit mondtál.
De mindez, térjünk vissza, akkor Andi, te mondd meg nekem először, és Andrea, hogy ez, mert narancsbor, te már itt áll ebben a stúdióban is, az egy egészen más stílusú és színű dolog volt, hogy ez neked hogy jön be, független attól, hogy narancsborként vagy bármilyen borként fogyasztod?
Azt szerettem volna mondani, mert az elején mondtad, hogy megosztó a narancsbor, és ebben egyetértettetek. Én nem tudom, miért megosztóbb a narancsbor, mint bármilyen más bor, miért lenne megosztó. Úgy emlékszem, hogy nem emlékszem arra, de ez finom. Tehát, hogy... erős, vagy testes, vagy szóval, hogy tömény, vagy...
Karakteres.
Ilyen. Karakteres, köszönöm.
Ez olyankor annyira rossz, amikor az ember műsorban kiváló bort kóstol, akkor annyira rossz, mert ugye dicsérés olyan, mint hogy azért dicsérni, mert hát itt ugye az van most itt, aki,
de
hát akiről
beszélünk.
De direkt
olyanokat hoznak, nem?
Mondjuk ez is igaz, hogy válogat, persze, de hogy
volt ez... Volt, hogy nehéz volt dicsérni?
Volt, és el is mondtuk.
Igen.
Sőt, nagyon jó barátom ráadásul volt a borász, és kicsit meg is sértődött, ha jól emlékszem.
Mert azóta nem beszéltem vele, de lehet nem sértődött.
Ne. Ilyen flóra volt, annak idén is, akkor tisztáztuk is ezt a félreértést, de hogy, szóval van olyan, de hogy ez a narancsbor, ugye azt mondtam, hogy én Magyarországon nem igen fogyasztottam jó narancsbort, az is igaz, hogy nem ittam még házlevelűből készült narancsbort. Nekem ez úgy engem megvett, tehát ezt én adom.
Köszönöm. Az illatában egy kis vaníliás illata van. Amúgy, hogyha az ember visszanézi, ez mindig egy sikerélmény.
De amikor... nem kapott fát? Kapott fát? Nem kapott fát?
Kapott fát.
Kapott fát.
Kapott fát. Nem sokat, egy de kapott fát.
Pörköl, vagy többetöltésű, vagy...
Többetöltésű jellemzően, igen. Nem szeretjük a sok fát. Tehát mi sok fát nem.
Hál' Istennek.
Sok fát nem. Tehát, hogy ez a jó, amikor valaki elbizonytalanodik. Volt benne fa, nem volt benne fa, akkor tudjuk, hogy pont jó mennyiség. Tehát ez egy olyan dolog, amiben a tulajdonos is, Balázs, ugye a borászunk is, meg én is ebben egyetértünk, hogy nem kell sok fa, mert megosztóbbá teszi a tételt, amit nem keresünk. Tehát ugye ez nem olyan őszinte, nem olyan hozzátartozó. És a narancsbor, erre a narancsborunkra, ugye ez volt a kétfajta kritika, az egyik az, hogy ez egy nagyon jó narancsbor, de hogy ez inkább egy ilyen kapudrógia a narancsboroknak, így fogalmaztak.
Kapudrógia?
Mert hogy az emberek inkább úgy ragálnak rá, mint az Andrea, és hogy egy megosztó tétel, és hát ez miért, mitől olyan megosztó? Most már ez tetszik, akkor tetszenek a narancsborok, próbálj ki más narancsbort, és így jobban belerázódik az ember, hogy nem hőköl vissza.
Egyet próbáltunk itt, a Szent Györgyre emlékszem, vagy Pata, Szent György Pata.
Gyöngyös Pata.
Gyöngyös Pata.
Igen, és Gyöngyös Pata. De van Szent György hegy, Szent György völgy, ebből Szent György völgy az nem annyira bortermelővidék, az Zala megyében van, Szent György hegy az igen, az ugye nyilván ott van Badacsonynál. Gyöngyös Pata.
Igen. És az a narancsbor is finom volt, és ez is finom volt. Mondjuk már meg, hogy van itt két kutya, és amikor itt hallatszik a valami, az
mert
nem...
Mert hogy nálunk rendszeresen vannak kutyák.
Igen,
mi is hoztuk a kutyát, mert megengedték.
És ez tök jó, igen.
Nem. Igen, és ez szerintem is tök jó. És mielőtt bemutatod a következő tételt, még azt mondd el nekem, mert hogy ezt a kérdést Laurent Comasnak is feltettem annak idején itt, hogy oké, Tokaj-hegyalja nyilván megkerülhetetlen dolog az aszú, amit most nem hoztál nagyon helyesen, mert ugye nem csak az aszúról szóltok a hegyeja, nem, jól tetted egyébként, de hogy megkérdeztem a Laurent Comast, hogy ugye az aszúnak gyakorlatilag két versenytársa van világszerte, az egyik a Sauternes, a másik pedig az osztrákok, németek Trockenbeeren Auslese-je, illetve Beeren Auslese-je, amit ilyet nem szabad mondani egy műsorban, szóval amit én nem tekintek versenytársnak, azt gondolom, ez egy másfajta bor, de hogy megkérdeztem Laurent Comast, mint francia embert, hogy na, Sauternes vagy aszú? És ő azt mondta, hogy aszú.
Még úgy látom, még van időnk, úgyhogy elmesélem. Megpróbálok
nem
kicsit...
egészig van, hanem 56-ig, csak hogy úgy
úgyhogy úgy van.
Megpróbálok kicsit másképpen megvilágítani a dolgot. Hát, hogy ahhoz, hogy ez a nemes rothadás létrejön a szőlőn, ami ugye az aszút eredményezi, meg ezeket az összes ilyen botritiszes, úgy mondják, késői születelési porokat. Ez kell egy nagyon különleges klíma, megfelelő időszakban, megfelelő pára, megfelelő szőlőfajták között, és ez kevés helyen van. Nem csak Tokajban, ez jó pár helyen van. És igen, Loire-völgy, Sauternes, Rajna-völgy, ezek mind ilyen helyek. Én Loire-völgyben dolgoztam is, és fenomenális alapanyagot használtak, amiből amúgy kifejezetten olcsó botrices borokat is készítettek. Tehát nem annyira fancy, mint Sauternes, csak ennyit akartam mondani. De hogy miért Tokaj és miért Aszú, azt nem lehet a termőhelyen magyarázni, hanem azt kell észrevenni, hogy ez kettőn áll a dolog. Hogy a Tokaj mint brand és a technológiának a fejlődése az nem lehet szétválasztani a tokaji bornak a kereskedelmétől. Ugyanis Tokaji borvidéken azért beszélünk Tokajról, a városról. Tehát nem azért, mert ott a legjobbak a szőlődülők, jobbak, mint mondjuk Tolcsván, vagy Mádon, vagy Tarcalon, hanem azért, mert Tokajba találkozik a két folyó, és ott zajlott a kereskedelem. Először görögök, aztán zsidók.
És az a pára az nagyon kellett, ugye?
Így van, a pára az kell, tehát a pára a folyóból, a pára, vagy a Loire folyó, vagy a Rajna folyó, vagy a Bodrog, vagy a Tisza, de hogy igen, az nagyon fontos a pára is. És igazából ott valami elképesztő sikere lett a tokaji bornak, ami a kereskedelemmel köthető össze, és én, ez a fejemben így van meg, hogy így képzelem a dolgot, hogy mondjuk a zsidó kereskedő oda megy a tokaji borászhoz, és azt mondja, hogy hát nagyon finom volt tavaly ez a nagyon édes, ez a nemes penészes bor, amit készítettél, azért is, mert ugye édes maradt, nem erjedt, és kibírta a hordóban az utat a hajó, és szeretném ezt újra meg kell készíteni, és azt mondja ugye a borász, hogy hát az én munkám az a Jóisten kezében van, és hogy ha nekem sok aszú lesz ebben az évben, olyan évjárat lesz, akkor ilyen lesz a bor, hát hogyha kevesebb, akkor meg valamivel hígabb, ugye ahogy terem a szőlő, ugye ebből jön a szamorodni, ami literálisan ezt jelenti lengyelül, hogy ahogy termet, azért lengyel hatás, mert ugye a lengyel zsidók és a magyar zsidók egymás között, vagy biztos vagyok benne, hogy ez valahogy ezen az úton módon, de hát nyilván nem csak a zsidók, ugye? Mások szamorodni, így van.
Saját maga számolni, mint.
Jó, ennyire már nem tudom. És azt mondja a kereskedő, hogy engem nem érdekel, old meg. És hát mit tud csinálni a borász, ugye? Hát, hogyha kevés aszú van, akkor kevés, akkor megpróbálom leszedni a legjavát, és abból elkészíteni ezt a jó bort. És akkor mit csinál? És fogja magát, és kimegy a borász, és egyenként ugye az aszús szemeket kiszedi. És nem az a lényeg, hogy ez egy jobb, tehát nem az a lényeg, hogy jobb lesz, mint egy nagyon jó évben a szamarodni, hanem arról van szó, hogy minden évjáratban teljes kontroll van a koncentrációján a bornak. Mert 6 puttony aszuszem egy gönci hordónyi borral, az minden évben. Uh-huh. Hogyha 10 annyi aszuszem terem, az akkor is egy puttonyi aszuszem. Míg Loire-völgyben, meg Sauternesben, hogyha sok aszú van, akkor egy tömény bor lesz, és több aszuszem van a fürtökön, akkor egy töményebb bort kapunk, édesebb bort kapunk, botricesebb bort kapunk.
És ugyanez igaz a Trockenbeeren Auslesére.
Így van.
Így van. Én tegnap előtt egy olyat kóstoltam, amelyik 487 gram maradék cukorral rendelkezett.
Az eszencia
kategória így egyébként. És hogy tényleg gyönyörű, meg csoda, meg mi. Csak hogy ott volt, kicsit olyan volt, mint a méz, amit szintén imádok, nem volt meg az a sav, amitől ez az egész egy varázslat lesz.
Hát igen, a Chenin Blanc volt valószínűleg a fajta, amit használnak, és ez kicsit, az nyilván slankabb sav van, mint egy furmint. A másik oldalról pedig a vulkanikus talaj nagyon fontos. Tehát Tokaj az nagyon extra, az a plusz karakter, az a plusz sós ásványosság, amit ad hozzá, az nagyon-nagyon oda teszi magát. Szóval visszatérve csak azt akartam befejezni a sztorit, hogy azt kell elképzelni, hogy a visszamegyünk több száz évet, és akkora hozzáadott értéke van valaminek, hogy emberek és sok ember kimegy a szőlőbe, és egyenként szőlőszemeket gyűjt, ahelyett, hogy a családjának élelmiszer termeljen. Tehát ez most nehéz mai szemmel felfogni, mert ma az ember azt csinálja, amit a főnök mond neki, de hogy akkoriban ez más volt, tehát hogy vagy otthon termelem az élelmiszert a 5-6 gyerekemnek, vagy pedig igen, tehát, hogy, és nem pedig szemenként szedek valamit, amit egybe is le tudnék szedni fürtönként, ami fürtökbe terem, és mégis szemenként szedem. És hogy milyen iszonyatos hozzáadott értéke volt, és ez a kereskedőknek köszönhető, ez a hatalmas érték, amit már le tudtak tenni, mert én úgy képzelem el, hogy ez az, ami hiányzott Rajnavölgyben, meg Szoternben, hogy egyszerűen nem volt az a brand, nem volt az a sales mögötte, ami lehetővé tette volna azt, hogy paraszt emberek egyenként szőlőbogyónokat válogassanak. És Tokajban ez megvolt, és most ezt mint egy tradíció őrizzük, és igen, azáltal, hogy mi 6 puttonyi bogyót tudunk felönteni borral, ezáltal egy töményebb alapanyagot kapunk, és töményebb alapanyagot kapunk, mint általában egy szoterni bor. Általában egy évben.
És most is egy olyan bort fog fogyasztani, amiben van botritises szám.
Ez egy nagyon botritises bor, ez 100% furmint, andantének hívjuk, ez nem a szú, nem a szú, máshogy készül, nem válogatjuk szemenként, hanem megvárjuk pontosan azt az évjáratot, amikor annyi a szuszem van a fürtökön, hogy nem is kell külön válogatni. És ez 2023 az egy nagyon szép aszus év volt, és el tudtuk ezt készíteni. Nagyon magas sav, alacsony alkohol, 160 gram körül van a cukorja, a maradék cukortartalma, és nagyon sok benne a botritis, és ez csak furmint. Ennél a bornál szigorúak vagyunk, és rövid ideig új hordóban élelés.
Rövid ideig új hordóban élelés?
Fél év, nem max fél év. Max fél év a hordó. És ezáltal gyakorlatilag, főként, ha még ilyen friss, ha elkezd érni, ha válsz 5-10 évet, akkor felveszi a szús jegyeket, de ilyenkor fiatalon még tele van ezekkel a trópusi gyümikkel, és meg friss gyümölcsökkel, de ilyenkor még egészen más az expressziója a botritisnek, és ez kevés borban van meg, mert a tradicionális tokai fajták, azok jellemzően érleltebbek. A tokai borok, tehát szamorodni a szú.
Mielőtt Andreának átadom a szót, mert hogy mégiscsak le kell majd zárnia, bármennyire élvezzük ezt a beszélgetést. Meg tudnád röviden mondani, hogy szerinted hol van a furmint helye ma, nem csak a magyar borászatban, hanem úgy mondjuk Európában. És most irányított kérdés lesz, ami nagyon nem szakszerű, mert én úgy gondolom, hogy a furmint az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező szőlőnk, egylentétben más fajtákkal, amiket nyomtunk, meg nyomunk, stb.
A furmint nagyon izgalmas fajta, mert ellentétben a populáris fajtákkal, mint egy irsai, vagy a muskotáj, és a többi, nem gyümölcsös, nem az a...
Nem egy ezért egyébként kiváló pezsgő alapalak, és szerintem a Chardonnay-vel versenyzik.